Ami segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, így fennállva a 390. dicséretünk első versét énekeljük el, reformáció hetében, Luther szép énekét, erős vár a mi Istenünk. Foglaljunk helyet és folytassuk az éneklést, a Dunamelléki Énekeskönyv 795-ös számú énekét, a hónap énekét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak, Timóteushoz írott második levele következő részéből, a 4. fejezet első 5 verséből.
Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelére és országára nézve, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek magukat tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, szenvedj, végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat teljesen betöltsd. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük, hogy ide hívtál bennünket, hogy volt erőnk, lehetőségünk eljönni a te házadba, és köszönjük a te ígédet, ami újra megvizsgál bennünket. Köszönjük, hogy olyan igéket helyezel elénk, ami a mi életünkben is ott van. Milyen sokszor gondoljuk, hogy alkalmatlan az idő. Milyen sokszor gondoljuk, hogy most nem, most még nem, most nem akarom. Bocsáss meg, Uram, nekünk, amikor halogatunk, amikor nem azt látjuk, hogy te mit akarsz velünk kezdeni, hanem valami mást várunk, talán egy égi jelet. Pedig olyan világos a te ígéd, még tart a ma, még tart a kegyelmi idő. Sokszor magunknak őrizgetjük azt, amit már megkaptunk, és nem akarjuk továbbadni. Bocsáss meg ezt, Urunk. Olyan nagy ajándék az, hogyha beszélhetünk te rólad másoknak. Beszélhetünk arról, amit te tőled kaptunk. Köszönjük, Urunk, hiszen olyan sok mindent kaptunk. Olyan csodálatosak a te igéd, a lehetőségek, az alkalmak, az emberi kapcsolatok. Köszönjük ezt neked. Köszönjük a gyülekezetet, a gyülekezet ajándékát. Köszönjük, hogy itt te veled találkozhatunk a testvérekkel való beszélgetésben, a közös Isten tiszteletben, az úrvacsorában. Nagy ajándék ez, Uram, attól, hogy tudjunk ehhez, erre hálás szívvel gondolni, és sívogatni ide másokat is, te rád mutatni. Így könyörülj rajtunk ma ezen az Isten tiszteleten, te áld meg a gyerek alkalmakat, és te légy közöttünk, a te szent lelked által. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Mikeás próféta könyvéből olvasom a 7. fejezet 19. verséből. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Amen. A 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Isten igéjét az előbb felolvasott szakasz egyetlen verséből olvasom újra. Pál levele Timóteushoz, második levél, 4. fejezet, 2. vers. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Amen. Foglaljunk helyet. Ebben az évben Timóteus leveleit olvasgatjuk. Pál apostol két levelet is írt Timóteushoz, és több alkalommal elmondtuk, hogy Timóteus különleges kapcsolatban állt Pállal, lelki értelemben az ő gyermeke volt. És nem csak a gyermeke volt, hanem később munkatársává vált, elkísérte őt sok-sok útjára. Végül Pál apostol úgy döntött, hogy egy különleges szolgálattal bízza meg őt, elküldte Efezusba, hogy annak a gyülekezetnek a vezetője, lelkésze legyen. És ezekben a levelekben, amelyeket hozzáírt, tulajdonképpen segítséget nyújtott számára, hogy hogyan töltse be ezt a szolgálatát. Egy idősebb szolgáló segít egy fiatalabb szolgálónak. Abban az ige szakaszban, amit most olvastunk fel, lényegében a lelkészi szolgálatnak a lényege van tömören megfogalmazva. És rögtön egy zárójeles megjegyzést hadd tegyek. Ugye, ha így vezeti fel valaki az igehirdetést, hogy itt a lelkészi szolgálatról van szó, akkor lehet, hogy többen azt mondják, ja hát akkor ez nem nekem szól, mert én nem lelkész vagyok. Elég, hogyha a lelkészek elolvassák ezt, mi meg addig elolvassuk az újságot, vagy valami mást. Rögtön szeretném hozzátenni, hogy ha bár valóban a lelkészi szolgálat állt Pál apostolnak a fókuszában, amikor ezeket a szavakat leírta, ez nem csak lelkészeknek szól. Nem véletlen, hogy a Biblia fordítói azt a rövid kis címet adták ennek a szakasznak, hogy az evangéliumi szolgálat hű betöltése. És ebben benne van minden hívő embernek a szolgálata is. A lelkészek főállású szolgálók, de mindenki más is, aki Isten gyermekévé vált, az Urat szolgálja. Tehát ami elhangzik ebben a szakaszban, az talán áttételesen ugyan, de mindannyiunkra vonatkozik. Ha tehát azt mondom, hogy lelkész, akkor gondoljuk kicsit kibővítve ez alatt az evangélium szolgálóit, tehát minden Isten gyermekét. Hát elsőként arról szeretnék szólni, amit a vázlatban így írtam le, a lelkész munkaköri leírása. Hadd jegyezzem meg, hogy nekem van ilyen leírásom, Gábornak is van ilyen leírása, meg Eminek is van ilyen leírása, és ebben pontosan meg van határozva, hogy itt Újpesten mi a feladata egy vezető lelkésznek, egy beosztott lelkésznek, és ebbe beletartoznak az istentiszteletek, a bibliaórák, és egy csomó minden más is. De amit itt Pál leír, az nem egy ilyen specializált megfogalmazás, egy helyi gyülekezetnek az életére nézve, hanem egy lényegét tekintve való megfogalmazás. Így fogalmaz, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Tehát a lelkész legfontosabb feladata az igének a hirdetése. És most ezt fogjuk egy kicsit részletezni, hogy jól értsük ezt a mondatot. Először is, mi az ige? Mi az, amit nekünk hirdetnünk kell? Kétféleképpen lehet válaszolni erre a kérdésre. Egyrészt ez az elsődleges jelentés, az ige nem más, mint a Biblia. Isten adott nekünk egy kijelentést. Mózes elkezdte írni a legelején, és befejezte János a jelenések könyvével. Közel 1600 éven keresztül íródott a Szentírás, ebben minden megtalálható, amit Isten a mi javunkra kijelentett. Benne van, hogy ő kicsoda, benne van, hogy mi kicsodák vagyunk, miért teremtett minket az Isten, milyen állapotba kerültünk, benne van a megváltásnak az üzenete, az örök életnek az üzenete, minden, amire nekünk szükségünk van. Egy lelkésznek és minden gyülekezeti szolgálónak ezt kell hirdetnie. Nem más úgynevezett szent iratokat, nem a saját gondolatainkat, hanem azt, ami a Bibliában meg van írva. Ugyanakkor az igére másként is gondolhatunk, van egy kiegészítő jelentése is mindennek. János evangéliumából szeretném olvasni az első fejezet 14. versét. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amikor János ezt leírta, akkor az igét úgy értelmezte, hogy ez maga Jézus Krisztus. Hiszen mindaz, amit Isten elmondhat számunkra, az egy személyben vált igazán kézzel foghatóvá. Ő az, aki a legteljesebben elmondhatta az Isten üzenetét, sőt, akiben az Isten maga is megjelent ezen a világon. Akit lehetett látni, hallani, kézzel érinteni, itt volt közöttünk az Isten. Amikor ezt halljuk, hogy az ige az egyrészt a Biblia, másrészt Jézus Krisztus, ez azt jelenti számunkra, hogy amikor az igét hirdetjük, amikor a Biblia üzenetét átadjuk, akkor ennek az üzenetnek a középpontjában mindig Jézus Krisztus áll. Teljesen mindegy, hogy a Bibliának mely részéből olvassuk fel az üzenetet. Valahol az az üzenet mindig Jézusra mutat. Hogyha a Biblia elejéről olvasunk, akkor előre mutat, hogy el fog jönni a megváltó. Amikor az ember szerencsétlenkedését látjuk, akkor is ott van a megoldás. És amikor az Új Szövetséget olvassuk, akkor visszautal Krisztusra, már elvégeztetett a megváltás. Már van kihez oda menni, már le lehet tenni a bűnöket. Ő az, aki elkészíti a helyet számunkra a mennyben. Minden ige hirdetésnek Jézus Krisztusról kell szólnia. Persze több mindenről is beszélünk a Biblia alapján, de a fókusz mégiscsak Jézus Krisztus. Ha valakivel beszélünk az igéről, akkor ne felejtsük el mindezt. Ne csak bölcs tanácsokat próbáljunk átadni. Ne azt mondjuk el, hogy ha hallgatsz a bibliai kijelentésre, akkor más lesz az életed, jobb lesz az életed. Ez nem egy életvezetési tanácsokat tartalmazó könyv. Ez az igét, Jézus Krisztust tartalmazza. Tehát a Biblia és Jézus Krisztus az ige, amit és akit nekünk hirdetni kell. A következő kérdés, hogy mit jelent hirdetni az igét? Hogyan hirdessük az igét? Hadd idézzek Assisi Ferenctől, katolikus tájszólásban Assisi Szent Ferenctől. Ő ugye a középkornak egy igen nevezetes embere volt, méghozzá egy igen pozitív embere, hiszen ő egy evangéliumi megújulást szeretett volna a katolikus egyházban elindítani, és valóban el is indított valamit. Egy igen szent életű és az igéhez ragaszkodó ember volt, ő mondta a következőt: hirdesd az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat is. Érdekes ez az idézet, nem értek vele egyet teljes mértékben, de van benne valami. A pozitív meglátás ebben az idézetben, hogy a tetteknek nagy az ereje. Ha szükséges, használj szavakat. Magyarul elsősorban élj úgy, hogy az emberek látva az életedet a mennyei atyára gondoljanak. Jézus Krisztus tisztaságára gondoljanak. Az életed közvetítse az evangéliumot. Ez nagy erőssége ennek az idézetnek, hiszen erről sokszor megfeledkezünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy éppen ez a gyengesége is ennek az idézetnek, hiszen alábecsüli a szavaknak a jelentőségét. Ha csak úgymond megéljük az evangéliumot, akkor azzal még nem mondtuk el az üzenetet. Ezáltal még nem közvetítettük azt, amivel meglettünk bízva. Éppen ezért bibliai értelemben érdemes inkább úgy fogalmaznunk, hogy az igének a hirdetése az a szó és a tett egységében található. Elmondjuk szóban az evangéliumot, ez egy direkt kommunikáció, talán ma így fogalmaznánk, így adjuk át az üzenetet. És ezt követik a tetteink, az indirekt kommunikáció, amelyek jó esetben megerősítik, hitelesítik a szavainkat. Tehát az igének a hirdetése szó és tett egysége. És még egy kérdést fel kell tennünk, mit jelent minden körülmények között alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt hirdetni az igét. Amikor a körülményekről beszélünk, akkor gondolnunk kell az ige hirdető és az ige hallgató körülményeire egyaránt. Van olyan, hogy egy ige hirdető számára a körülmények ideálisak. Ha például reggel kipihenten felkelünk, elmegyünk munkába, és ott találkozunk valakivel, aki rákérdez a hitünkre, vagy egyáltalán olyan helyzet adódik, hogy mi előhozakodhatunk az evangéliummal, akkor az egy ideális, alkalmas időpont. Szellemileg, fizikailag frissek vagyunk, a másik is az el tudjuk mondani. De van olyan, hogy már vége van a munkaidőnek, úgy szoktuk mondani, hogy már agyilag is zoknik vagyunk, és ha ilyenkor jön valaki, akkor eszünkbe sem jut, hogy na most kellene hirdetni az evangéliumot. Engem nagyon megerősít mindaz, amit Jézusnál látok, ugyanis nem egy alkalommal azt olvassuk, hogy Jézus már visszavonult. Felment egy hegyre, egyedül akart lenni, pihenni szeretett volna. És akkor egyszer csak megjelent ott egy tömeg. Jézus rájuk nézett, és azt mondta, hogy hát ezek elgyötört emberek, mint a pásztor nélkül való nyáj. Megesett rajtuk a szíve, és elkezdte őket tanítani, hirdette nekik az igét. Tehát, amikor számára alkalmatlan volt az idő, akkor is végezte a maga szolgálatát. És erre szólít fel bennünket az ige, hogy mindig álljunk készen számot adni a bennünk élő reménységről. Sőt, ne csak készen álljunk, amikor mások ezt számon kérik rajtunk, hanem olyan értelemben is legyünk készen, hogy mi hozakodjunk elő ezzel, mert amikor látjuk, hogy itt van az alkalom, akkor ezt az alkalmat meg kell ragadni, akár ideális a mi számunkra, akár nem. Ugyanakkor az ige hallgatók állapota sem mindig azonos. Van, amikor egy ige hallgató szívesen veszi az igét. Meggyőződésem, hogy ezzel kapcsolatban fogalmaz úgy Pál apostol, hogy biztos. Tehát vannak emberek, akik már ismerik az igét, és szeretik az igét, és szeretnének még hallani belőle. Szeretnének bátorítást nyerni, hogy elindulhassanak ezen az úton. Ez egy ideális alkalom. Amikor én magam is azt látom, hogy valaki örömmel veszi az igét, akkor én is szárnyakat kapok, mert ilyenkor érdemes mondani. De van olyan, hogy az ige hallgató nem szeretné meghallani az igét. És ezzel kapcsolatban fogalmaz úgy Pál, hogy ilyenkor mire van szükség? Feddésre és intésre. Amikor valakinek az életében bűn van, Istentől való elhajlás következik be, akkor az ige hirdetőnek az a feladata, hogy ezzel is szembesítse az ige hallgatóját. Nem kellemes feladat, de ezt is meg kell tenni. Nagyváradtéri gyülekezetben volt egy kedves szolgáló, aki ebben a tekintetben élen járt. nagyon jól meg tudta mondani az embereknek, hogyha valamiben eltértek a helyestől. És félreértés ne essék, nem egy támadó lelkületű emberről volt szó, nem olyas valakiről, aki a kritikában élte ki magát, hanem olyas valakiről, aki erre kifejezetten ajándékot kapott, hogy az embert tudta szembesíteni a bűneivel. És el is neveztük őt a háta mögött ösztöketestvérnek. Tehát ő volt az, aki mindig ösztökélt bennünket, nem mindig kellemesen, de mindig azt tette, azt mondta, amire szükségünk van. Tehát ez a lelkész munkaköri leírása, hirdessük az igét, és minden körülmények között hirdessük az igét. Lépjünk egyel tovább, és tegyük fel azt a kérdést, hogy szükség van-e arra, hogy a lelkészt, vagy általában a szolgálót bátorítsuk ebben a szolgálatban. Hát van egy általános, naív kép a gyülekezetben a lelkészekkel szemben. Ez a kép, ez úgy fogalmazható meg, legalábbis sokaknál láttam már ezt a képet, a lelkész a hit hőse, akit a szolgálat öröme táplál. Tehát mi sosem csüggedünk el, mi mindig örömmel végezzük a szolgálatunkat. Nekünk nincs szükségünk bátorításra. Mi vagyunk a motor, akik másokat bátorítunk. Evidens, hogy akkor minket nem kell bátorítani. Az a helyzet, hogy ez valóban egy naív és hamis elképzelés. Ha magát a Bibliát olvassuk, már ott is azt látjuk, hogy a szolgálók nagyon sokszor elcsüggettek. Gondoljunk Jeremiásra. Jeremiás könyvében a következőt olvassuk. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. Hát kicsit úgy hangzik ez, hogy Jeremiás eldöntötte, többé nem akarok próféta lenni. Előfordulhat ez egy lelkésszel is. A teológián volt egy óránk, ahol a professzor beszélt a különböző lelkész típusokról. És akkor elmondta, hogy van a gyülekezeti lelkész, a kórház lelkész, a tábori lelkész, és a végén egy ilyen kifejezést használt, a burnout lelkész, a kiégett lelkész. Hát itt is Jeremiás, mintha ezt mutatná be, hogy Uram, én szolgáltalak téged. De hát amit tapasztaltam, abban én kiégtem, és nem akarom ezt tovább folytatni. Nézzük az Új Szövetséget, konkrétan Timóteusnak a példáját. Mit mond neki Pál? Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Nagyon kedves sorok ezek, de tudni kell a sorok mögött is olvasni. Mert miről szól mindez Timóteusra vonatkoztatva? Azt jelenti, hogy kedves Timóteus, benned most éppen nem ég már a tűz. Kedves Timóteus, benned most nem az erő, a szeretet és a józanság lelke mutatkozik meg, hanem a félelemnek a lelke. Ott állsz egy szolgálatban, és ide jutottál, ott vagy a gödörnek az alján. Tehát létezik ilyen, hogy egy lelkész elveszíti a lelkesedését, és arra van szüksége, hogy bátorítsák. Hát nézzük meg, hogyan és miből áll ez a bátorítás. Pál apostol rögtön az elején megszólítja Timóteust, és mielőtt elmondaná neki, hogy mi a feladatod, már bátorító módon szól hozzá. Ezt a bátorítást én két részre osztottam. Van egy úgymond elsődleges és egy másodlagos bátorítás. Az elsődleges bátorítás magával, Istennel kapcsolatos, vele és az ő munkájával szembesíti azt, akit bátorítani akar, nevezetesen Timóteust. Isten személyével szembesítve a következőt mondja, kérve kérlek, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. És ezzel arra emlékezteti Timóteust, hogy kedves Timóteus, az a szolgálat, amiben te benne állsz, az nem tőlem van. Persze úgy néz ki, hogy én bíztalak meg téged ezzel, de itt sokkal többről van szó. Téged az Isten, Jézus Krisztus bízott meg, és ha ilyes valaki bízott meg téged, akkor te kihúzhatod magad, mert akkor nincs okod csüggedni, ez az Isten fog, tart és vezet téged. És mit olvasunk erről az Istenről? Aki ítélni fog élőket és holtakat, akinek ilyen hatalma van. Lehet, hogy most elcsüggedtél, de ez a hatalmas Isten, aki elhívott téged, meg fog tartani és fel fog állítani. Óriási bíztatás ez, amikor elcsüggedünk. Nem magunktól futunk, nem mások megbízásából futunk, hanem az Isten megbízásából végezzük a szolgálatunkat. És Pál apostol szembesíti Timóteust az Isten munkájával is. Az ő eljövetelére és országára kérlek. Nem akármit mond. Jézus Krisztus vissza fog jönni. Az ő országa láthatóvá válik. Új eget és új földet várunk. Ez egy dicsőséges ország, és te ezért az országért dolgozol. Te egy olyan szolgálatban vagy benne, ami dicsőséges szolgálat. Lehet, hogy nem mindig ezt látod. Lehet, hogy sokszor azt látod, hogy valaki elbóbiskol az ige hirdetésed alatt. Lehet, hogy az emberek nem vallják meg minden bűnüket, de akkor is halad előre a te munkád. És ezeket az embereket közelebb viszed ehhez a dicsőséges országhoz. Hát azt látni, hogy ki hívott el bennünket, és milyen dicsőséges szolgálatban állunk, ez már megerősíti és feltüzeli az embernek a szívét. De van egy másodlagos bátorítás is. És ez a másodlagos bátorítás nem más, mint a testvéri szeretet. Pál apostol nem azt mondta, hogy kedves Timóteus, rád bíztam az efezusi gyülekezetet. Megszabadultam végre ennek a terhétől, kitanítottalak, kaptál egy lelkészi diplomát, most már csinálj, amit akarsz, és ahogy tudod. Hanem írt neki két levelet, két részletes, szeretetteljes levelet. És azt gondolom, hogy amikor Timóteus elcsüggett, akkor mindig elővette ezeket a leveleket. Milyen jó, hogy van valaki, aki gondol rám, aki igazgat engem, aki támogat engem, aki a távolból is imádkozik értem. Ez a fajta testvéri szeretet képes az embert talpra állítani. Nem csak ott és akkor, hanem itt és most is. Kedves testvérek, szükségünk van arra, hogy érdeklődjenek irántunk az emberek. Hogy mi van velünk. Hogy ne csak azt lássák, hogy van valaki, aki végzi a munkáját, hanem személyesen is érdeklődjenek. Hogy kapjunk pozitív visszajelzéseket, hogy nem fölöslegesen beszéltek ti ott a szószéken. Nem csak arra jó ez, hogy kicsit békességesebbek legyünk, lenyugodjunk, hanem érzem, hogy közelebb kerültem az Istenhez. Szentebbé lett az életem. És arra is szükségünk van, hogy amikor mi kerülünk bajba, akkor odaálljanak mellénk és segítsenek. Ez egy testvéri közösség. Krisztusnak a teste. Mindenki szolgál szeretetben a másiknak. És a lelkész sem kivétel ez alól. Tehát szükségünk van bátorításra, elsősorban az Isten személyével és munkájával való találkozás bátorít, de a testvéri szeretet is erőteljesen segít bennünket. Térjünk át a kihívásra. Arra a kihívásra, ami Timóteust és meggyőződésem, hogy azóta is minden szolgálót nyomon követ. Sőt, talán azt lehetne mondani, hogy egyre jobban nyomon követ. És ez nem más, mint a, így fogalmaztam, a viszkető füleknek a kora. Magyarul, hogy az emberek egyre kevésbé akarnak odafigyelni az Isten üzenetére, és helyette más, nekik tetsző, számukra kényelmes üzeneteket keresnek. Nem mindig van ez így. Nem akarom azt a képet festeni, hogy ennyire sötétség uralkodik, és soha senki nem érdeklődik az ige iránt. Van ilyen, hogy érdeklődnek. Sőt, vannak olyan különleges korszakok, amikor nagyon erőteljesen érdeklődnek az emberek az Isten igéje iránt. Hadd mutassak egy ilyen kort az Új Szövetség egyik történetéből. Apostolok cselekedetei 20. részében van megírva. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virradatig beszélt hozzájuk. Itt mindig Eutikhosz történetére koncentrálunk, amikor ezeket a sorokat olvassuk. Én most azt szeretném kiemelni, hogy együtt volt a gyülekezet, sok tekintetben olyan gyülekezeti tagok, akik az egész napot átdolgozták, rabszolgák, és este találkoztak. És Pál azt mondta, hogy most nem csak egy szimpla istentiszteletet fogunk tartani, mert én nem sokára elmegyek, itt fogunk maradni éjfélig, és én beszélek, és ti hallgatjátok. És az emberek nem tiltakoztak, nem mondták azt, hogy na, ez már nekem sok, hanem ott maradtak. És amikor Eutikhosz meghalt, és Pál apostol mondott néhány bátorító szót, hogy nem lesz semmi baj, akkor visszamentek, és még egészen virradatig ott maradtak. Hát ez a gyülekezet, ez éhezte és szomjazta az igét. Most a héten ünnepeltük a reformációt. Amikor elindult a reformáció 1517-ben, az nem csupán arról szólt, hogy néhány ember felállt, és tiszta teológiai téziseket tett közzé, hanem arról szólt, hogy tömegek elevenedtek meg, keresték az igét a saját nyelvükön, és keresték annak tiszta magyarázatát. És habár tiltották az ilyen istentiszteleteken való részvételt, számüzetés, sokszor halálbüntetés járt érte, az emberek mégis összejöttek, mert éhezték és szomjazták az igét. Hála legyen az Úrnak, hogy azóta is vannak ilyen időszakok, amikor az emberek éhezik és szomjazzák az igét, de sajnos az ellenkezőjét is tapasztaljuk. Amikor az emberek elfordulnak az igétől. Pál így fogalmaz, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Pál apostol ezzel azt mondja, hogy ez a tendencia. Tehát ez egyre inkább így lesz. Lesznek kegyelmi pontok, amikor ezek úgymond felülíratnak, de alapvetően ebbe az irányba haladunk. És hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy példát. Eszembe jutott sokféle példa, külföldi példák is, de azoknál talán nem éreznénk annyira, hogy mennyire húsba vág. Mondok egy kifejezetten mai néhány hónapos példát. Az egyik evangéliumi szervezet, látva, hogy milyen nagy probléma még a gyülekezetekben is a válásnak a problémája, milyen sokan válnak el, sokkal többen, mint a megelőző évtizedekben, és mennyien házasodnak újra, akár másodjára, harmadjára, negyedjére is, és hogy ezért itt valami talán nincs rendben, valamit tenni kellene azért, hogy a házas élet az egyre szentebbé lehessen, kiadott egy nyilatkozatot. Válás és újraházasodás témájában egy részletes, valóban evangéliumi szellemiségű, hát valóban szentségre törekvő, de ugyanakkor szeretetteli nyilatkozatot. És ez a nyilatkozat többek között bekerült egy lelkész csoportba is, interneten felkerült, és ott elkezdtünk róla beszélgetni, és nagyon meglepett, hogy a hozzászólóknak a többsége azt mondta, hogy micsoda farizeusi irat ez. Hát, akik ezt megfogalmazták, hát nekünk azokra kell csak gondolnunk, akik belekerültek a vállásba. Nem szabad elítélnünk senkit, mindenki annyiszor válik el és házasodik újra, ahányszor szeretne. És ezek lelkészek voltak. És kicsit utána járva az ember látta, hogy tényleg olyan lelkészek, akik a harmadik, negyedik házastársukat fogyasztják. Na most, ha egy lelkész így szembesül az igével, mert ez a nyilatkozat az igét fogalmazta meg, akkor az nem szomorú? Nem arról van szó, hogy ők más evangéliumot keresnek, hogy viszket a fülük, hogy mindig csak azt hallják, hogy mindent szabad nekem, hogy minden kegyelem? És értjük mi, hogy mindenre van bűnbocsánat. És Isten kegyelme minden helyzetben meg tud bennünket újítani. De az Istennek van egy szép rendje is, amit képviselnünk kell. Na most, ha lelkészi körben ennyire viszket sokaknak a füle, akkor természetes, hogy a gyülekezeti tagok között is sokaknak viszket a füle. Lehet, hogy hallanak valamit a szószéken, talán tiszta igehirdetést, de aztán magukban legyintenek egyet, hogy hát azért ez mégiscsak valami ózsdi dolog. Meghallgatom, mert meghallgatom, máskor jobbakat szoktam hallani, de könyörgöm, az ige, az ige, az az Istentől származik. Ne viszkessen a fülünk. És végezetül a szolgálat sikerének a mércéjéről szeretnék beszélni. Mert nem azért küldetünk el, hogy csak úgy végezzünk valamit mindenféle eredmény nélkül, hanem azért küldetünk el, mert az Isten a maga munkáját akarja véghez vinni általunk. Hát mi a sikernek a mércéje? Sokszor elhangzik, hogy a számok bűvöletében élünk. Hogy abban látjuk a sikert, hogyha sokan vannak, ha tömegek hallgatnak bennünket. Az a helyzet, hogy ez egész egyszerűen egy hamis mérce. A sikeres, az áldott igehirdetőt sokszor elhagyják a tömegek. Nem azt akarom mondani, hogy ez a törvényszerű, de sokszor megtörténik. Jézussal is megtörtént. Mondott néhány kemény dolgot, és a következőt olvassuk, ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok hagyni? Már csak 12 ember maradt ott mellette. Azok ott maradtak, egyelőre, de a tömeg elfordult. Nem mindig ez az eredménye a sikeres igehirdetésnek. Sőt, ahol tömegek vannak, az sem mindig a helyes igehirdetésnek a következménye. Hadd idézzek egy amerikai prédikátortól, egy rossz prédikátortól, mert hogy meghamisította az evangéliumot. Azért vagyok milliárdos, mert az Úr ezzel bízott meg. Azt mondta nekem, kezd el megvallani a milliárdos bevételedet, mert amíg milliós bevételed van, milliókat fogsz megnyerni. Ha milliárdos leszel, milliárdokat nyersz meg. Kenneth Copeland, a leggazdagabb amerikai prédikátor. És az emberek szájtátva hallják, mert azt látják, hogy ő gazdag ember, akkor nyilván az Isten áldása van rajta. Ez a fajta jóléti evangélium, amit mi szeretnénk hallani. És stadionokat tölt meg ez az ember. Tehát a számok igazából nem fejezik ki, hogy az igehirdető, a gyülekezeti szolgáló hogyan, mennyire Istennek tetsző módon végzi a szolgálatát. A siker mércéje a Bibliában a hűség. Ez az egyetlen mércéje. Jézus mondja a következőt. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga! Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Ez a példázat a hűségről szól. Amikor jön az Úr és számon kéri a szolgáit, akkor mit mond az 5 talentumosnak? Hű voltál, és min voltál hű? A kevésen. Tehát még ez az 5 talentum is az Úr szemében kevésnek számít. Nem az a lényeg, hogy mennyie volt és mennyie lett, hanem hogy hű volt azon. És ugyanezt mondja a 2 talentumosnak, akinek meg még kevesebb volt. Őt is azért dicséri meg, méghozzá ugyanolyan mértékben, mert hű volt. És miért szídja le az utolsó szolgát? Nem azért, mert elmaradt a nagy bevétel, hanem azért, mert nem végezte el a feladatát. Legalább annyit megtehetett volna, hogy elmegy a pénzváltókhoz, és nekik odaadja. De nem tette meg. Ennyit sem volt képes megtenni. Ez a lényeg a szolgálatban, hogy legyünk hűségesek. Természetesen az ember figyeljen oda arra, hogy amennyire lehet bölcsen, célszerűen beszéljek. Olyan szeretettel adhassam át az igét, hogy az megnyerő legyen. Vannak úgymond szakmai kérdések. De amit igazán számon kér tőlünk az Isten, az a hűség. És ugyanezt mondja Pál apostol is: Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Tehát végezd el, ami rajtad áll, a többi pedig az Isten dolga. Ő majd dönt a számokról, és majd dönt a te dicséretedről is. De ezzel vagyunk megbízva. És ezzel hadd bátorítsak mindenkit, hogy Isten mindannyiunknak adott talentumot, mindannyiunknak adott munkaterületet, és azt fogja megkérdezni tőlünk, hogy ezen a területen hűségesen végeztük-e a szolgálatunkat. Ne az érdekeljen bennünket, hogy amikor beszéltünk, megtértek-e az emberek. Imádkozzunk ezért, persze, ez a szívünk vágya, de a lényeg az, hogy mondjuk el az evangéliumot, és éljünk úgy, hogy ez hitelessé váljon mások számára is, mert az Isten lelke munkálkodik. És ha mi megtesszük azt, ami rajtunk áll, akkor az Isten lelke megszólíthat és új életre támaszthat másokat is. Isten adjon nekünk erőt, bölcsességet és kitartást ehhez a szolgálathoz. Amen. Válaszképpen a 378. dicséretünk 4. és 5. verseit énekeljük meg, világosíts meg minket. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nem burkolózol hallgatásba, hanem kijelented önmagadat nekünk. Köszönjük az ige szavait, és köszönjük, hogy elküldted erre a földre a te fiadat, akiben tökéletessé vált a kijelentés. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor eljöttél erre a földre, akkor elvégezted azt a munkát, amivel az Atya téged megbízott, és amelyre azért volt szükség, hogy ne maradjunk a halálban, a kárhozatban, hanem részesülhessünk a bűnbocsánatban és az örök életben. Köszönjük neked, Szentlélek Isten, hogy ma is hirdetteted az igét, ma is megérteted, és beleágyazod, belegyökerezed mélyen az igét, ami szívünkbe, lelkünkbe, és így összekapcsolsz bennünket Jézus Krisztussal és az Atyával. Köszönjük, hogy immár nincs akadály, és közvetlen kapcsolatban élhetünk a mi Urunkkal. Nagyon szeretnénk téged arra kérni, hogy segíts meg bennünket a szolgálatban, hogy hadd tudjuk a te ígédet tisztán és hitelesen, érthetően hirdetni, és nem csak ilyen módon, hanem kitartóan is, hogy valóban mindenki, akivel találkozunk, előbb-utóbb szembesülhessen veled. Kérünk, Urunk, hogy te adj új életet minél több embernek, te adj lélekben és számban való gyarapodást is mindannyiunknak, itt ebben a gyülekezetben és máshol is, szerte a világon. Köszönjük azt a dicsőséges szolgálatot, amelyre elhívtál bennünket, és köszönjük, hogy te megbecsülöd azt, aki neked szolgál, méghozzá hűségesen. Kérünk, Urunk, hogy ebben a szolgálatban való csetlés, botlásunkat bocsásd meg, és segíts nekünk, hogy megújult módon, egyre neked tetszőbben, kedvesebben szolgálhassunk téged. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.